szerkesztőségünket is érinti az a helyzet, hogy a mostani koronavírus járvány kapcsán a nemzetközi sajtóbemutatók és a nagy kiállítások, amiken ugye a cégek bemutatják a friss termékeiket, hát ezeknek a megtartása azért minimum kétségessé vált. Ugye amit már itt a Szenzorban is elmondtunk, hiszen mi is érintettek voltunk, a február végén tervezett barcelonai Mobile World Congress úgy, ahogy van, elmaradt. És a következő ilyen nagy rendezvény, hogyha nem számoljuk ide a tajvani Computex-et, amit valószínűleg szintén csúsztatnak, akkor szeptember elején lehet, és ez pedig ugye a Berlinben rendezendő IFA kiállítás, amire minden évben mi is kilátogatunk, hiszen rengeteg érdekességet és újdonságot tudunk megnézni. Ugyanakkor viszont hát ennek a léte, ennek a rendezvénynek a megtartása is picit inog, mert hogy a jelenlegi német törvények és szabályozások szerint 2020. október 24-ig semmiképpen nem lehet 5000 fő fölötti tömegrendezvényt tartani, márpedig ugye az IFA-n hát több 10 000 ember szokott jelen lenni, és hát szeptemberben lenne általában, ami azt jelenti, hogy ez a korlátozás ez mindenképpen érinti ezt a rendezvényt. Úgyhogy az IFA szervezői most kiadtak egy sajtóközleményt, amely szerint egy új, innovatív koncepció mentén kerülhet sor arra, hogy a média és az érdeklődők köre találkozhasson az új termékekkel és megoldásokkal, illetve hogy a kiállítók között kapcsolatok tudjanak szövődni. Hogy ez az új és innovatív koncepció, ez konkrétan micsoda, arról egyelőre további információt nem közöltek. Nagy valószínűséggel ugye a rengeteg bejelentés és rendezvény átkerül majd a digitális térbe, és online tudjuk majd ezeket követni. Ugye ez történt egyébként a barcelonai Mobile World Congressre tervezett bejelentésekkel is. Minden cég egy ilyen videostream keretében mutatta be az újdonságait. Akkor egyébként, amikor Barcelonában is bemutatták volna, hát való életben is. Úgyhogy elképzelhető, hogy a berlini IFA-n is ez elég hangsúlyos lesz. De hogy egyébként maga a kiállítás megnyílik-e, számolják-e ott az embereket, hogy hányan vannak bent, vagy szétdobálják őket különböző helyszínekre, arról még nincsen információ, de az IFA szervezői elkötelezettek annak érdekébe, hogy valamilyen formában de megtartsák a berlini kiállítást. Úgy néz ki, hogy komolyan veszi a játékos felhasználókat a Nubia. Ez a cég ugye a ZTE-nek egy almárkája, de nem csak a ZTE a tulajdonosa, hanem vannak egyéb beszállítók, akiknek van részesedésük a Nubia brandben. És ugye a ZTE az elég jelentősen megtépázódott az elmúlt pár évben, köszönhetően az amerikai-kínai kereskedelmi háborúnak, sokkal inkább érintette őket ez a csetepati, mint ahogyan a Huawei-t, ez kevésbé, és ők megpróbálják túlélni ezt a dolgot. De a ZTE almárkája a Nubia, ő továbbra is piacon van, és igazából az igazán érdekes telefonokat a Nubia brand alatt fogjuk találni, és ezek egyébként hát megrendelhetők Magyarországon is, illetve hát jelen vannak az Európa piacon is a Nubia készülékek, és ugye nemrégiben bemutatták a Red Magic 5G-t, ami az egyik első 5G-s telefon volt a világpiacon, és ez hamarosan egyébként érkezik hozzánk tesztelésre is, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen. Ez abszolút a csúcsmodellnek számít, de egy picivel alatta van a Nubia Play 5G, amit most mutattak be, és ez azért egy érdekes készülék, mert ugyan nem csúcskategóriás benne a hardware, de ahhoz eléggé közel van, ugyanakkor viszont 5G képes, ami ezen az árszinten azért minimum ritkaság, illetőleg hát annak ellenére, hogy nem ez a csúcs gaming telefonjuk, azért bőven elég érdekességet és erőt tartalmaz azoknak a felhasználóknak, akik sokat szeretnek játszani a készülékeiken. Ami a termék leglényegesebb része, hogy van egy 6,65 hüvelykes Full HD Plus felbontású OLED kijelzője, ebben ugye benne van az ultraviolett olvasó is, és 144 Hz-es képfrissítést kapott ez a panel, ami kiemelkedően magasnak számít. És talán erről már beszélgettünk, amikor ugye a P40-ről meg a Galaxy S20-ról beszéltünk itt a Szenzorban, hogy egy átlagos okostelefonnak a kijelzője 60 Hz-es képfrissítéssel dolgozik, ez az, amit megszoktunk, ez az, amit a legtöbb telefonon látunk, de ha ezt az értéket növeljük, és ezt lehet 90-120, vagy ugye át a jelek szerint 144 Hz-re is feltornászni, akkor az azzal jár, hogy az animációk, a képváltások és egyáltalán mindenféle változás a kijelzőn, ami történik, egy görgetés, egy nagyítás, de bármilyen film nézése is, az sokkal simábbnak, folyamatosabbnak, gördülékenyebbnek tűnik, viszont ez egy drága technológia, egyrészt ugye maga a panel is speciális kell legyen, hogy ezt a frissítési rátát tudja hozni, másrészt pedig roppant mód energiát energia igényes, ami azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban merülnek az akkumulátorok azokban a készülékekben, amelyeknek a képfrissítése a kijelző kapcsán magasabbra van skálázva. Úgyhogy azt mondta a Nubia, hogy pont ezért ők csak Full HD felbontású kijelzőt adnak, mert ha ennél magasabb kijelző felbontást biztosítanának, akkor az már tényleg nagyon megviselni az akkumulátort. Másrészt pedig annak érdekében, hogy sokáig működjön a készülék, beleraktak a hátuljába egy 5100 mAh-s aksit, amit akár 30 wattos vezetékes gyors töltéssel is lehet tölteni, ez pedig kiemelkedően nagynak és kiemelkedően gyors töltésnek számít. Szintén a játékosok miatt van két ilyen érintésérzékeny felület a telefon oldalán, ami az ilyen játékvezető kontrollereknek a triggerét próbálja szimulálni, hogy bizonyos játékoknál az ember jobban tudjon reagálni. Illetőleg ez egyébként egyáltalán nem rossz hardware, mert a Snapdragon 765G került bele, 68 GB RAM-mal kiszereléstől függően, és 128 vagy 250 GB belső tárolóval. És igazából tudjuk már a kínai árakat, hiszen először a Nubia Play 5G Kínában fog bemutatkozni, és ezek az árak, amik Yuanban vannak megadva, azok kimondottan vonzónak tűnnek, de hát azt is tudjuk, hogy mire ezek esetleg Európába eljutnak, rengeteg egyéb költség kerül rájuk, és akkor már nem biztos, hogy ez lesz az év legjobb vétele, de az biztos, hogy egyrészt az a készülék elég jól néz ki, másrészt pedig kifejezetten egy ilyen jó árasított, mégiscsak a játékos felhasználókra lövő, és már az 5G-s technológiát használó telefonról van szó, aminek egyik égköve az mindenképpen a kijelző, a másik pedig a hatalmas akkumulátor. Hát reméljük, hogy a Red Magic 5G után, ami hamarosan érkezik hozzánk, majd a Nubia Play 5G-t is be tudjuk mutatni, akár itt a szenzorban is. Úgy néz ki, hogy végre valahára belekerül a vérnyomásmérés a Samsung Galaxy Watch Active 2 okos órákba. Ugye maga az óra, és ezt már régről tudjuk, hardveresen fel van erre készítve, tehát megvannak azok a szenzorok, megvannak azok az érzékelési pontok, amivel egy vérnyomásmérést meg lehet csinálni, de ez nem egy olyan funkció, amit csak gondol egyet a gyártó és beletesz az órájába, hanem ennek komoly egészségügyi autentikációkon kell átesniük, és meg kell felelniük mindenféle szabályozásnak és mindenféle mértéknek. Úgyhogy igazából ez egy elhúzódó fejlesztés, amit a Samsung már elindított akkor, amikor a hardvert összeadopták, de a szoftveres támogatás és a mindenféle engedélyek beszerzése az úgy néz ki, hogy még egy Samsung méretű cégnek is komoly problémát okoz. Ugye, ha az ember meglepődik azon, hogy hogyan tud vérnyomást mérni valami, ami csak a csuklónkon van, miközben, hogyha elmegyünk orvoshoz, akkor ugye rengeteg diódát, meg elektródát tesznek ránk annak érdekében, hogy ez tökéletesen működjön, akkor azért el kell mondjuk, hogy ezek a pici hordható EKG berendezések, ezek már egy ideje piacon vannak. Például ugye van egy magyar fejlesztésű kis eszköz, a Vive, ami kifejezetten jó minőségben tud EKG görbét rajzolni, és egy kártya méretű kis dologról van szó, amit a két hüvelykujjunkkal kell lefogni, és így zárjuk azt az áramkört, ami az EKG mérés lehetővé teszi, és igazából ez a Semmelweis érsebészeti klinika egyik professzorának a szabadalmán alapul, aki nem csak, hogy ugye a hardware specifikálja valamelyest, hanem az kapott adatokból egy olyan görbét tud rajzolni ez a berendezés, és egy olyan jóslást tud, meg egy olyan általános állapotról tud tájékoztatni a felhasználót, amely alapján a felhasználó tudja, hogy érdemes elmenni a kardiológushoz, vagy minden rendben van egyébként a szívritmusával, és nagyon hasonló technológiát fog használni a Samsung a Galaxy Watch Active 2-ben, de azért ez nem annyira kifinomult, mint amit egy kifejezetten orvosi célra gyártott berendezés képes nyújtani. Például az első méréshez egy hagyományos vérnyomásmérőt is be kell vessünk, és amikor ugye egyszer indítjuk a mérés, és amikor mind a kettő lepörög, akkor meg kell adjuk azt majd az órának, hogy ő ugyan mért valamit, de igazából az igazi vérnyomásmérő mennyit mér, és akkor ő látja azt, hogy mennyi eltérés lehet a két eszköz között, és ennek megfelelően igazítja hozzá kifejezetten az adott felhasználó profilja alapján az órában tárolt adatokat és algoritmusokat annak érdekében, hogy minél pontosabb képet kapjunk a vérnyomásunkról és az esetleges anomáliákról. Ha minden stimmel, akkor ez a funkció a harmadik negyed évben érkezhet majd a Galaxy Watch Active 2-es okosórákra. Nem kell hozzá semmit csinálni, egy szokásos szoftveresítés keretében egyszer csak meg fog jelenni majd ez a funkció, és onnantól lehet majd használni. Múlt héten számoltunk be arról, hogy megjelent az új iPhone SE, ami ugye a legolcsóbb iPhone a piacon, és gyakorlatilag az iPhone 8-asnak az átcsomagolása. Ugyanaz a készülékház, ugyanaz a kijelző, ugyanaz az akkumulátor, ez azóta kiderült, viszont egy sokkal erősebb chipset van benne, egy kicsit fejlesztettek a kamerán, és természetesen a legfrissebb iOS fut rajta. És ez a készülék annak ellenére, hogy ugye most egy elég rizikós időszakban érkezett a piacra, úgy néz ki, hogy kifejezetten kelendő, és gyakorlatilag az Apple arra kényszerül most, hogy egyre későbbre tolja a kiszállítási időpontokat az új iPhone SE kapcsán, mert annyira sok rendelést kaptak, hogy egyszerűen nem tudják ezeket kielégíteni, sokkal több rendelés érkezett be hozzájuk, mint ahogy azt a gyártókapacitás kapcsán felkészültek rá, úgyhogy úgy néz ki, hogy az Apple igen jól eltalálta ennek a készüléknek a egyrészt az, hogy egyáltalán van, másrészt pedig az, hogy mikor lépett piacra. Úgy néz ki, hogy a kedvezőbb áru iPhone na sokak számára nagyon vonzó. Ráadásul, hogyha a mostani telefonokkal vetjük össze, akkor annak ellenére is ez egy kompakt telefon, hogy egyébként amikor az iPhone 8 megjelent, akkor ezt egyáltalán nem tartottuk kicsinek, de ugye annyit nőttek a telefonok az elmúlt időszakban, hogy az iPhone SE-nek az új verziója, az gyakorlatilag az egyik legkisebb olyan készülék, ami kifejezetten erősnek számít, és hát egy átlag felhasználó igényeit majdnem, hogy maximálisan ki tudja elégíteni. És szintén nemrég számoltunk be arra, hogy az LG hát átalakítja a mobil üzletágát, és egy teljesen új megközelítésben próbál majd telefonokat gyártani, és ennek a korszaknak az első delikvense vagy képviselője az LG Velvet, amit már ilyen részletmegoldások kapcsán megmutattak egy ideje, de most teljes valójában meg tudtuk nézni ezt a készüléket, tehát legalábbis ugye online, és az LG Velvet egy kifejezetten letisztult, sallagmentes, és valóban egy olyan LG telefon, amihez hasonló nem igazán volt az elmúlt időszakban. Gyakorlatilag egy ilyen nagyon-nagyon minimalista dizájnról van szó, aminek hát alapvetően az a legfontosabb tulajdonsága, hogy szinte a teljes előlapot kitölti a kijelző, ez roppant látványos egyébként, pusztán csak egy apró kameracsepp lóg be felülről a kijelző tetején, és ami még érdekesebb, hogyha megfordítjuk a készüléket, akkor ugye ott hát három kamerát látunk, plusz egy vakut, és ezek nem egy ilyen kameraszigetben, egy emelvényben, vagy egy pódiumon, vagy egy keretben helyezkednek el, mint a legtöbb új telefonon, hanem picit ilyen esőcsepp vagy harmadcsepp formájában, éppen csak mintha rá rakták volna így nagyon finoman ezeket a kameraszenzorokat, egymás alatti koncentrikus körökről van szó, ami hát tényleg szignifikánsan más, mint amit az elmúlt időszakban ezekkel a kamera installációknál láttunk. Egyébként pedig úgy néz ki, hogy egy középkategóriás, felső középkategóriás termékről van szó, egy Snapdragon 765-ös chipset van benne, és lesz 5G-s variáns is, hiszen a Snapdragon 765-ösnek van 5G-s modemje is, hogyha a felhasználó, illetve a gyártó így rendeli meg a Qualcomm-tól, ami azért valószínűleg azért az árazáson is meg fog látszani, hiszen az 5G szabványok és licenszek díja hát nem túlságosan alacsony, de hogyha 4G-s verzió is általában elég valakinek, akkor lehet, hogy nem lesz annyira nagyon drága ez a termék. Egyelőre még mindig nem tudunk ennél többet, csak azt látjuk, hogy hogy néz ki, meg hogy körülbelül mit fog tudni, hát így erő kapcsán. Aztán, hogy a kamerák konkrétan milyen paraméterekkel rendelkeznek, mekkora benne az akkumulátor, milyen a kijelző felbontása, hol van az újonatolvasó, ezek mind-mind majd májusban derülnek ki, amikor a hivatalos, teljes körű bemutató megtörténik, de az LG Velvet egy globális készülék igyekszik lenni, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem sokkal rá, hogy Koreában ezt bemutatják és lerántják minden részletéről a leplet, az európai piacokon is meg fog jelenni, és egy meglehetősen egyedi telefon fogja színesíteni azt a palettát, amit akár a magyarországi vásárlók is elérhetnek. Érkezett egy új Honor készülék is, aminek az a neve, hogy 9X Lite, és igazából ebben az a különös, hogy ez egy olyan telefon, ami még rajta vannak a Google szolgáltatások teljes körűen. És itt igazából az a kérdés, hogy ha ezt így meg tudják csinálni, akkor miért nincsen az összes Huawei és Honor telefonon rajta ez a GMS rendszer, aminek simán az az oka, hogy ugye volt egy időpillanat, ami után már nem tudtak Google licencet kérni a Huawei és a Honor készülékekre, amiket azután próbáltak meg licencre felterjeszteni, azokat visszautasították, hát igazából valószínűleg meg se próbálták, és azok van a HMS-en, ugye a Huawei Mobile Services és a Huawei saját ökoszisztémája, ami a Google-t próbálja pótolni, hát több kövesebb sikerrel, erről mindjárt beszélünk majd a műsor második felében. Illetőleg, amit tudtak csinálni, és ami miatt a Honor 9X Lite egy mégiscsak Google felülettel érkező telefon, ez nagyon egyszerű, ha fogják a régi modelleket, amik még megkapták ugye az autentikációt, azokat egy egészen minimálisan átalakítják, kap egy új színt, picit módosítják a készülékházat, másképp helyezik el rajta a kamerákat, akkor igazából az nem számít egy új telefonnak hardveresen, hiszen minden ugyanaz benne, de mégis ugye rajta lehet a Google licenz, és ki lehet adni új modellként. Hát ennek ugye vannak hátrányai, egyrészt az, hogy hát egy bizonyos szintnél újabb hardvert nem lehet beletenni, mert az már ugye akkora változásnak minősülne, hogy arra már nem kapná meg a licenszet, meg hát, hogy igazából semmi más hardware specifikáción sem lehet módosítani, úgyhogy ez egy ilyen átmeneti kényszer megoldás, hogy a Huawei és a Honor is próbál olyan telefonokat még piacra dobni, amelyek egy korábbi modell átcsomagolása, és igazából a Honor 9X Lite az tulajdonképpen nem más, mint egy minimálisan módosított Honor 8X, ami a maga idejében egy korrekt telefon volt, de hát eltelt lassan egy év azóta, hogy azt bemutatták, és azóta elég sok minden változott a telekommunikációs iparágban. Egyrészt nem kapja meg ugye a legfrissebb chipsetet, hanem még mindig a Kirin 710 van benne, ami lassan egy 2 éves processzor. Másrészt pedig ugye a kamera kapcsán sem tudnak előre lépni, hanem ugyanazok a kamerák vannak rajta, mint a 8X-en, ami hát végül is a célnak végül is megfelel, de azért ne várjunk tőle túlságosan kiemelkedő teljesítményt. Ugyanakkor viszont valószínűleg nem lesz drága, hiszen ezt már elég olcsón össze tudják ütni. Meglátjuk, hogyha a magyarországi piacra is megjön, és úgy tudjuk, hogy májusban meg is fog érkezni, akkor milyen árfekvésben lesz, de lehet, hogy még mindig egy jó ajánlatnak fog számítani. Nagyjából ennyi fért bele a szenzor első felébe. Most Bodnár Csaba kollégám interjúja következik az NMHH-val, a műsor második felének az elején, ami ugye a feles hírek után következik. Mi pedig az interjú után folytatjuk a Huawei P40 Lite E rövid tesztjével. Maradjanak velünk!